második fejezet. Del Capstock, aki olyan zilált volt, mintha a pokol legmélyebb bugyrából került volna elő, kibontakozott a városháza alaksori klotyójából, és folytatta a küzdelmet farmer nadrágja slic gombolásával. Mögötte a sötét folyosón léptek zaja visszhangzott, megfordult, és a homályból kibontakozó Sloan keskeny arcú penge mosolyával találta magát szemközt. He, játszadozunk magunkkal? Élcelődött Sloan, hangja visszhangzott a hétvége csöndjében. Sloan öltözéke, a kekiszínű nadrág és a sárgásbarna kivehető gyapjú béléses kapucnis Jacky ízléses volt ugyan, de kisé unalmas. Gondolattam volna, tudtam, hogy perverz vagy, de azt azért nem hittem, hogy ennyire. Az öreg lánytól kaptam ezt a Calvin Klein-t, magyarázkodott Del, és feljebb húzta a farmert. Gombokat raktak rá cipzár helyett. Hát a gombolás magyarázata nagyon egyszerű, kezdte Sloan. Fogod azt a kereklapos valamit? Na ja, bazd meg, válaszolt Del. Na, a helyzet az, hogy Calvin a kövéreknek tervez nadrágot. Ennek például 86-os derékbősége kellene, hogy legyen, valójában viszont 96-os. Általában ki sem gombolom, de ha mégis, utána nem tudom ezeket a kis rohadékokat visszagombolni.
Tényleg?
Sloan csak félfüllel figyelt. Szeme a folyósót pásztázta, miközben Del tovább küszködött a gombokkal. Nem látod Lukaszt?
Nem én.
Delnek sikerült elbánnia egy gombbal.
Látod, a gomb egyik előnye például, hogy nem csípheted be a farkadat a cipzárral.
Hát ez igaz. Becsípheted viszont a gombjukkal. Del elnevette magát, és ez tovább nehezítette a művelet végrehajtását.
Fogd már be, mondta. Nem, már csak egy van hátra. Esetleg ide tehetnéd a kezedet.
Szó sem lehet róla. Nem rontom el ezt a szép napot holmi duzzadozó véres hurkával.
Ne, hiába. Bajban ismerszik meg a barát, zúglodott Del. És mit akarsz Lukasztól?
Végre sikerült befejezni a gombolkozást, és elindultak a lépcsőn Lukasz új első emeleti irodája felé.
Megöltek egy nagy kutyát, válaszolt Sloan. Dan Kresgit a Polaris Banktól.
Soha nem hallottam róla.
A Polaris Bankról hallottál?
Persze. Az a nagy, fekete üveges épület.
Na, ő az igazgatója.
Pontosabban csak igazgatta, amíg seggben nem lőtte valaki odafent Garfield megyében. A rendőrfőnök ide szólt Rosemary-nek, aki felhívta Lukaszt, Lukasz pedig megkért, hogy menjek vele.
Barátságból vagy túlóra pénzért?
Az utóbbi, mondta Sloan nyugodtan. A lánya főiskolás volt, és bár soha nem kérte, Devonport gyakran adott neki egyszerűbb külön munkákat.
Amúgy is remek kiránduló idő van. Bár már megfakultak a színek, mármint a fákon.
Kit érdekelnek a rohadt fák? Kresgi? Gyilkosság történt?
Még nem tudjuk, felelte Sloan. A szarvasvadász szezon első napján történt. Egy fán kialakított magas lesen találták el.
Én is pont így csinálnám, ha valakit meg akarnék ölni,
okoskodott Del. Hát igen, mindenkinek ez a véleménye. Devonport irodája nyitva állt, de üres volt.
Rosemary is bent van, mondta Sloan, miközben bejebb mentek. Lucas azt mondta, ha nincs itt, várja meg.
Lucas távozni készült, felállt, de még megkérdezte Rosemary Rue-tól, a rendőrség főnökétől, miért nem talál ki valami egyszerűbbet. Használhatná például a tapaszokat.
Mert ahhoz, hogy elég nikotinhoz jussak, telik kéne raknom magam tapaszokkal. Tetőtől talpig.
Harmadik napja nem gyújtott rá, és már egy egész doboz nikotinos rágógumin átrágta magát. Lucas felvette a kabátját, megeresztett egy bágyat vigyort, és megjegyezte.
Talán egy kis száguldás segítene. Akkor a motorzúgással lenne elfoglalva a nikotin helyett.
Óriási ötlet, válaszolt Rue. Útközben talán lefogynék. Ha nem csinálok valamit, úgyis hamarosan felszedek pár mázsát.
A túlsúlyos asszony, akinek nem volt ínyére az elvállás Marlboro ország polgáraitól, az asztalra támaszkodott.
Na ide hallgasson! Amint megtud valamit, hívjon. És azt szeretném hallani, hogy baleset történt. Hallani sem akarok semmiféle eszemen gyilkosságról.
Megteszek minden tőlem telhetőt, válaszolt Lukasz. Az ajtóhoz lépett.
Jól van?
Állapította meg Rue.
Nem mondhatnám, fordult vissza félig Lukasz.
Aggodom magáért. Csak ücsörög itt a feje fölött gyülekező viharfelhőkkel.
Kézben tartom a dolgokat.
Nem amiatt aggódom, hanem maga miatt, jegyezte meg Rue. Tudja, nekem is voltak problémáim. Háromszor is áttestem rajta, de az orvosok mindig segítettek. Nem is keveset.
Nem vagyok benne biztos, hogy visszaesem, mentegetőzött Lukasz. Még nem léptem át a határt. Még képes vagyok féken tartani.
Maga tudja, bolintott Rue kételkedve. De ha esetleg mégis meggondolná, az orvosom rendes fickó. Csak ajánlani tudom.
Kösz.
Lukasz kiment, de amint befordult a folyosón és magára maradt, ismét hatalmába kerítette a rossz kedv. Nem akart az öntudatán eluralkodó depresszióra gondolni. Lukasz Davenport belépett az irodába, és szinte a bőrén érezte a hirtelen támadt csöndet. Az utóbbi időben gyakran tapasztalt ilyesmit. Lukasz Nyulánk szélesvállú, kemény arcvonású, kreolos bőrű férfi volt. Haja tövétől függőleges, fehér forradás futott le a jobb szemgödréig, majd a szemen átugorva folytatódott végig az arcán, egészen a szája szögletéig. A másik sebhely egy gégemetszés emlékét őrizte, amelyet egyik barátja zsebkéssel hajtott rajta végre. Áthatóan kék szemét kiemelte fekete haja, amelybe itt-ott már ősz csíkok vegyültek. Fekete sejeminge alól égszínkék póló nyak kivágása villant elő, farmert viselt, és a nadrágjába rejtve egy 45-öst. Börzsekijét a kezében hozta. Kurta bólintással üdvözölte Delt.
Mars, a székemből különben kinyírlak, köszöntötte Sloant.
Sloan ásított, és minden különösebb sietség nélkül feltápászkodott.
Vegy tisztítóból hozod a nadrágodat? Kérdezte. Mi a bajod a nadrágommal? Nézett végig Lukasz a farmere szárán. Sehol egy gyűrődés. Olyan frissen vasalt, fintorgott Sloan. Az én farmerem mindig úgy fest, mintha kutya szájából húzták volna ki. Csak hogy neked a smokingod is olyan, vitatkozott Del.
Nocsak, megszólalt a divatrajongó.
Del már felvette az olajbarna téli jacket, amelynek egyik vállán NDK katonai vállap díszelgett, alatta egyél több sütit feliratú pólót viselt, tűzoltó piros vászon cipői, a bütyöknél, Delnek ugyanis bütyke volt, lyukasra koptak, és látni engedték fekete zoknéját. A túlméretezett Calvin Klein farmerről már jobb nem is beszélni.
Menj a francba, mondta.
Mi az ábra?
Kérdezte Lukasz Delre nézve. Megkerülte az asztalt, és ledobta magát a székbe, amelyből az imént parancsolta ki Sloant. A sárga jegyzett tömbre bámult, letépte a legfelső lapot, és összegyűrte.
Megpróbáltuk kitalálni, mivel deríthetnénk jobb kedvre,
közölte kertelés nélkül Del.
Semmivel, mondt vállat Lukasz.
Hát, Vedör vissza fog jönni, próbálkozott Sloan. Bolond lenne elhagyni téged?
Lukasz meglázta a fejét.
Bolond vagy sem, nem jön vissza. Háj, basszátok meg, válaszolta tömören Del.
Túl sokat káromkodsz, rotta meg Sloan.
Tudod mit?
Bazd meg, viccelődött Sloan némi éllel a hangjában.
Lukasz vetett véget a vitának.
Mehetünk, Sloan.
Sloan bólintott, persze. Lukasz Delre nézett.
Tulajdonképpen mit keresel itt?
A főnökeim utasítására várok, mondta Del. 57 tagú kábítószeres banda nyomára bukkantam. Ópiumban utaznak. Ott vannak egész Minneapolisban és a kertváros nyugati részében. Főleg a jómódú területeket hálózzák be, különösen Edinát és Wyzattát. Egy-két tag Szent Paulban is működik. Otthon termesztik a növényt. Feldolgozzák és saját maguk használják. Talán egy keveset el is adnak.
Lukasz összevonta a szemöldökét.
Milyen megbízható a füles?
Teljes mértékben.
Na, akkor mesélj.
Lukasz az ujjával Del felé bökött.
De várj csak egy pillanatra. Nem is mondtad, hogy az az anyaszomorító Janice visszajött.
Tehát? A Montbatten Garden Club 57 idős hölgy tagjáról van szó. Megszereztem a listát.
Sloan és Lukasz egymásra nézett. Sloan jutott elsőnek szóhoz.
Miről hablatyolsz?
A minap, amikor majdnem levágtam az ujjam, és beugrottam a Hennepin kórházba, hogy tegyék rendbe, a doki mesélte, hogy kezelt egy idős kábítószeres hölgyet.
A néni azt hitte, influenzás vagy ilyesmi, pedig az ópium vágta tartsa. Kiderült, hogy évek óta mákot termesztenek, ez egész klub. Nyár végén letörik a mággubókat, és teát készítenek belőle. Ópiumos teát. Sokan háromszor, négyszer is teáznak naponta, és kemény drogosok.
Lukasz gondterhelten simított végig a homlokán.
Del! Hely, most meg mi a bajotok velem?
Nézett Del védekezően Sloanra.
Ha mondd csak, úgy kellett volna tennem, mintha nem tudnék róla?
Hát nem is tudom, mondta Lukasz. Honnan szerzik a vetőmagot?
Vetőmagboltban,
válaszolt nemes egyszerűséggel Del. Ne beszélj hülyeségeket, hitetlenkedett Lukasz.
Nem lehet ópiummagot kapni a vetőmagboltban. De lehet,
ellenkezett Del. Azzal beletúrta a kabát zsebébe. 6 csomag magot húzott elő. Lukasz felismerte a márka jelzést és a csomagolást.
Na de hát ez nem. De mennyire, hogy az? Fantázia nevet adtak neki, csak hogy megkérdeztem egy fickót az egyetemről, és légy erős öregem.
Az acskókat Lukasz asztalára hajította.
Ez bizony máka javából.
Na hát, ember. Lukasz ezúttal az arcát dörzsölgette. Kimerült volt. Mostanában mindig olmos fáradtságot érzett.
A pokolba az idős hölgyekkel, toporgott türelmetlenül Sloan. Inkább induljunk végre.
Később még beszélünk, mondta Lukasz Delnek. De most az Isten szerelmére foglalkozzunk valami fajsúlyosabb dologgal. Lukasz és Sloan beszállt Sloan vadonatúj sevijébe. Tudták, hogy Kresge holtteste az országúttól távolabb hever.
Nem akarlak folyton ezzel baszogatni, szólalt meg Sloan, de szólj, ha bármiben segíthetek.
Jó, majd szólok, válaszolt megadóan Lukasz. Kezeltetned kéne magad.
Jó.
Na és mi újság? Hogy van Vedőr?
Még mindig kezelik. Sokkal jobban van, ha nem vagyok vele, és ha találkozunk, visszaesik az állapota.
Egyre több új barátja van, közben egyre jobban eltávolodik tőlem. Új életet kezdett, és ebben az új életben nincs számomra hely, kesergett Lukasz.
Te jó ég!
Amikor elköltözött, folytatta Lukasz, a régi szobájában hagyta az esküvői ruháját. Azt a szép zöldet, amit 3000 dolcsért vettem.
De hát ez azt is jelentheti, hogy visszajön.
Nem hinném. Szerintem egyszerűen azt is elhagyta velem együtt. Nyomasztó némaságba burkolózva folytatták útjukat észak felé. A késő ősz varázslatos színeinek teljes palettáját a lábuk elé terítette, de az út végén már ott várakozott az elmúlás zord évszaka. Garfield megye rendőrfőnöke, Jacob Krausz a tetem mellett guggolt, és a halottkémmel beszélgetett, amikor észrevette a hegygerinc felől közeledő Lukaszt és Sloant. Élénk narancssárga, vadászkabátos, kövér férfi kísérte őket, és egy egyenruhás segédrendőr. A segédrendőr, aki német juhászkutyát vezetett pórázon, Krauszra mutatott, majd megfordult és visszaindult a házhoz.
Ő az?
Érdeklődött Krausz.
Igen, ő. A nagy Devonport, fordult oda a halottkém.
A barna kabátos pedig Sloan, a gyilkossági ügyek nehéz súlyú bajnoka. A kövér pasit nem ismerem.
De hát az a mi emberünk, mondta a rendőrfőnök.
Bánatos, kék kopó szeme volt, felső ajkának jobb szegletében kis barna anyajegy díszelgett.
Sajnos, fűzte hozzá sóhajtva.
Pár méterrel odébb két gyilkossági helyszín elő dobozolta a talált mintákat a laboratóriumi vizsgálatokhoz. A hegytetőn két hullaszállító várakozott türelmesen. A holttestet a Hennepinbe szállítják boncolásra. Krausz utolsó pillantást vetett Kresge kréta fehér arcára, felállt és megindult az ösvényen. Lassan ballagott, közben figyelte, hogyan ereszkedik lefelé Devonport, Sloan és a kövér férfi. Mint Sherlock Holmes, Watson és a kövér Stan egy együtt töltött vidéki hétvégén. Amikor közelebb értek, Krausz észrevette, hogy Devonport a bőrkabáthoz illő mokaszint visel hosszú bőrszíjakkal, és hozzá fekete-fehér rombusz mintás zoknit. Ismét felsóhajtott és Devonportról alkotott, elhamarkodott véleménye ingerültséggel töltött el.
Hello, Lucas Devonport vagyok,
Lukasz kezet nyújtott, és a rendőrfőnököt meglepte a készfogás ereje, keménysége és a férfi szeméből áradó szomorúság. Ő pedig Sloan nyomozó. A rendőrfőnök Sloannal is kezet rázott.
Jake Krausz vagyok, a rendőrfőnök.
A mögöttük ácsorgó kövér férfi felé pillantott.
Látom, már megismerkedtek Árnal.
Mi történt, Jake? Érdeklődött a Dagi.
Bűntény, Árn. Jó lenne, ha nem ütné bele az órát. Szeretném biztosítani a büntény közvetlen környékét.
Ahogy akarja, válaszolta kövér. Nyakát nyújtogatta, minél többet próbált kivenni a narancssárga ruhás tetemből, amely körül ott lebzselt a halott kém és a bizonyítékok begyűjtésével foglalatoskodó két gyilkossági helyszín elő.
Baleset volt, próbálkozott reménykedve Lukasz.
Krausz vállat vont.
Maga mit gondol? Jöjjön, nézze csak meg. Árn, maga inkább maradjon itt.
Ahogy akarja, főnök. Miközben a holttest felé közeledtek, Lukasz megkérdezte.
Valami gond van Árnal?
Ő a körzeti megbízott. Azért kapta ezt az állást, mert nem merték rábízni sem a rendőrös vezetését, sem a gazdasági ügyek irányítását. Valószínűleg itt árthat a legkevesebbet, mondta Krausz. Egyúttal tartalékos tiszt is. Amúgy nem rossz fiú, csak éppen púp a hátunkra. Ráadásul imád a halottak körül lődörögni.
Ismerem az ilyen fickókat, jelentette ki Lukasz. A tetem mellől felpillantott a magas lesre, és megkérdezte.
Kreszgit a magas lesen találták el?
Minden jel arra mutat. Pontosan a szívét furta át a golyó, mondta Krausz. 10 másodpercen belül végzett vele.
És megtalálták a lövedéket? Érdeklődött Sloan.
Nem is fogjuk. Elnyelte a mocsár.
De az a véleménye, hogy a magas lesen lőtték le, ugye? Faggatta tovább Sloan.
Minden bizonnyal, válaszolt készségesen Krausz. A karfán vérnyomokat találtunk, és a ruhájából származó szövet szálak voltak a padlódeszka peremén. Akkor akadhattak be, amikor lezuhant.
Lukasz a holttest mellé lépett, amely a vérrel átitatott tölgyfalevél kupactól úgy fél méterre hevert, arccal fölfelé. Kreszgi arcán nem tükröződött érzelem, meglepetésnek vagy szomorúságnak nyoma sem volt. Hallott volt, mint a téli erdő. Mi mozdította el?
Hát először a vadásztársai. Szétnyitották a kabátját és meghallgatták a szívét, hogy megbizonyosodjanak a halál beálltáról. Utána én is a doki.
Krausz a halott kém felé intett.
Megfordítottuk, hogy megnézzük a lövedék kimeneti nyílását.
Lukasz odaintette a halott kémet.
Hé, Dick, oldalra fordítaná egy pillanatra?
Már is. A halott kém megragadta Kreszgi kabátját és a testet az oldalára hengergette. Lukasz és Sloan megvizsgálták a hátán a szúnyog csípésnél alig nagyobb vérfolttal körülvett lyukat.
Hűha!
Horkant föl Lukasz, majd Sloannal együtt kicsit balra lépett, újra szemügye vette a golyó ütöttesebb bemeneti és kimeneti nyílását. Egyszerre fordultak a lejtő felé, majd egymásra néztek.
Köszönjük, ennyi,
mondta Lukasz, és a halott kém elengedte a tetemet, amely visszahengeredett a hátára. Lukasz kezét összedörzsölve felállt és elmosolyodott. A fagyos mosoly láttán a rendőrfőnök gondolatban azonnal visszaszívta korábbi, elhamarkodott véleményét.
Nem semmi, mondta Lukasz.
Mire gondol?
Kíváncsiskodott Krausz.
A közelből lőttek, sommázta a véleményét Lukasz. Ebben a szögben fölfelé csak akkor haladhat át a golyó a testen, ha a gyilkos valahol alatta helyezkedett el, magyarázta Sloan. Márpedig akkor... Valamennyien a lejtő felé néztek. 25-30 méternél nem lehetett messzebb. Azt persze nem tudjuk, merre felé ült Kreszgi. Lehet, hogy éppen oldalra nézett, vagy lehet, hogy a lövedék becsapódásának az ereje hátra lökte.
Nem hinném,
kételkedett Krausz.
Én sem, értett egyet vele Lukasz.
Tehát gyilkossággal van dolgunk,
mondta Krausz, megrázta a fejét, a testre, majd Lukaszra pillantott.
Nem bánják, ha felmegyek a fára? Kérdezte Lukasz a helyszínelőktől.
A rendőrfőnöknek nincs ellene kifogása részünkről, oké, válaszolt az egyik.
Menjen csak,
egyezett bele Krausz. Van indíték? Kérdezte Lukasz immár a magas lesről lepillantva.
Nem is egy, molintott Krausz. Kikérdeztem a többieket a kunyhónál. Kiderült, hogy egy egész hadseregnyi ellensége volt. Legalább 1500-2000 ember kívánhatta a pokolba.
Komolyan mondja? Figyelt föl Sloan.
A küszöbön álló fúzió.
Lukasz félfüllel Krausz magyarázatát hallgatta az egyesülésről, közben a fa tetején a hátizsákot kutatta át. A Star Tribune gyakran adott hírt fúziókról, de őt soha nem érdekelt az ilyesmi.
Minden esetre itt fönn vadászgatott egy rakás mesterlövésszel a bankból,
regélte Krausz a teóriáját.
Egyikük sem tudhatta, megtarthatja-e majd a zsíros állását.
Őket láttuk a kunyhónál, érdeklődött Lukasz. Abba hagyta a turkálást a hátizsákban, és lemászott a fáról.
Ők azok,
válaszolt Krausz fanyologva.
Beavattak az egyesülés dolgaiba.
Nem túlzás emiatt lelőni valakit? Kételkedett Sloan.
Miért lenne túlzás? Vitatkozott Krausz.
Szívből jövő kérdése hallatán Sloan döbbenten merett Lukaszra, aztán tekintetét ismét a rendőrfőnökre emelte, aki zavartalanul folytatta mondani valóját.
Ha jobban belegondol, több száz ember életét készült gyökerestől felforgatni. Lehet, hogy soha többé nem kapnak ilyen jövedelmező állást. És mindezt csak azért, hogy tovább növelje amúgy is elég tetemes vagyonát. Szerintem elég logikus, hogy lelőtték.
Azért ezt inkább nem mondja el az újságíróknak, tanácsolta Lukasz jóindulatúan. Visszament a holttesthez, féltérdre ereszkedett, és Kreszgi zsebeiben kezdett kutatni.
Soha egy szót sem szólok az újságíróknak, amíg meg nem beszélem az asszonnyal,
mordult fel Krausz, és óvatosan körülnézett.
A feleségem tanácsai még mindig beváltak.
Egy-két pillanatnyi habozás után újból megszólalt.
Hát erről jut eszembe, van még egy lehetőség. Mármint, hogy kilőtte le. A felesége is lehetett. Éppen válófélben voltak.
Na, ez már valami, bologatott Lukasz. Megnyomkodta Kreszgi kesztyűs kezét, aztán felállt, és ismét a kezét dörzsölgette.
Ezek ott a kunyhónál azt mesélték, hogy már elintézték a válási papírokat, befejezték az osztozkodást, és hogy a felesége kiforgatta a vagyonából.
Na de, akkor miért ölte volna meg? Visszakozott Sloan.
Ki tudja, talán bosszúból, vagy egyszerűen csak gyűlölte, ami nagyon valószínű.
Sloan mondani akart valamit, de meggondolta magát, mert eszébe jutott Vedör.
Talált valami érdekeset a hátizsákban? Kérdezte Krausz.
Hát néhány csoki szeletet, pár doboz mogyorós M&M's cukorkát, fél tucat kézmelegítőt. Ez minden.
Stimmel, mondta Krausz.
Szokott szarvasra vadászni? Kérdezte Lukasz a rendőrfőnöktől.
Nem én, horgászni szoktam. Éppen befejeztem a pecázást ma délután, s a cuccomat raktam a kocsiba, amikor hívtak. Miért érdekli?
Ugyanolyan hideg lehet ilyenkor novemberben a magas lesen, mint a pecabot mellett, mondta Lukasz.
Rohadt hideg volt.
Na éppen ez az. Mégsem evett semmit, a kézmelegítőket elő sem vette, világított rá Lukasz. Tehát nyilván nem sokkal az érkezése után lőtték le. Hallott valaki korai lövést? Kérdezte Sloan.
Hát megtudakoltam az emberektől ezt is, de senki sem tapasztalt semmi szokatlant. Bones szerint Kreszgi, vagy a másik, a Robles nevű fickó, közvetlenül a szezonnyitás után lőtt. Robles viszont tagadja, hogy lőtt volna, és a fegyvere tiszta. Kreszgi puskájával sem lőttek.
Mennyi ideje foglalták el a helyüket?
Körülbelül 3/4 órája.
Lukasz bólintott. Akkor valószínűleg az volt a gyilkos lövés, amit Bone hallott. Még jól át lehettek melegedve. Pár percig tovább beszélgettek, aztán a halott kémet magára hagyták a holtesnél, és az erdei kunyhó felé irányították lépteiket. Elmentek a hullaszállítók mellett, és Krausz menet közben odaszólt nekik.
Hülyetitek, fiúk! Egész hónapban olyan jól ment minden, matyogott az óra alatt a rendőrfőnök. Semmi gyilkosság, erőszak vagy rablás, csak egy fél tucat elveszett házi kedvenc, néhány ittas vezetésből eredő baleset, és pár piti tyúktolvajlási ügy. Erre tessék, most lőttek a rekordomnak.
A gyilkosnak a sötétben kellett rátalálnia a lőállásra, tehát pontosan tudta, hol van, szólalt meg Lukasz.
Lehet, hogy már világosban érkezett, mondta Krausz.
Lehetséges, csak hogy amikor megérkeztünk, a kutyás rendőr megmutatta, hol ült a Robles nevű tag, és nagyjából merre lehettek a többiek. Ha világosban jött volna, kockáztathatja, hogy észreveszik. Ha csak nem ismerte pontosan a leshelyek elhelyezkedését.
Ha így volt, a többiek felismerhették volna, következtetett tovább Sloan. Tehát valószínű, hogy sötétbe jött. Vagy közülük volt valamelyik, gondolkodott tovább Krausz. Mindent tudtak, ráadásul nem kellett magyarázkodniuk a fegyver miatt. Azzal is tisztában voltak, hogy nem tűnik föl a lövés.
Könnyen lehet, hogy közöttük van a gyilkos, helyeselt Lukasz.
De lehet, hogy vállalta a kockázatot, vagy egyszerűen őrült, mondta Sloan.
Az ösvény végére értek, és végre megpillantották a kunyhó tornácán áldogáló s üldögélő bankosokat. Egy piros flanellinges férfi élénken magyarázott a többieknek. Mi a helyzet ezekkel a tagokkal? Kérdezte Lukasz, amint a domboldalon lefelé ereszkedtek a kunyhó irányában. Kikérdezte őket valaki?
Igen, én és az egyik nyomozó Ralph. Ő az a kék kabátos.
Lehet rá számítani? Kérdezte Lukasz. A rendőrfőnök pár pillanatig a gondolataiba mélyedt, csak aztán válaszolt.
Ralph még vizelni sem megy el, írásos engedély nélkül.
Hát akkor mit keres itt? Kérdezte Sloan.
Szívesen kihagytam volna, de pont az irodában volt, és ő vette a ma reggeli hívást.
Ellenőrizte a fegyvereket? Kérdezte Lukasz.
Nem, de én megtettem helyette, felelte Krausz. Két fegyverrel lőttek, de mindkét tulajt igazolja az elejtett zsákmány. A többi fegyver tiszta.
Igen, láttam a leölt szarvast a kunyhónál, mondta Lukasz. Tehát ellenőrizzék mindegyik pasas kezét és arcát, keressenek lőpornyomokat. Számolják össze a töltényhüvelyeket, nézzék meg, hány lövés volt indokolt, és hasonlítsák össze.
A töltényhüvelyek kivételével már mindent ellenőriztünk,
mondta Krausz, majd Lukaszra nézett.
Úgy megy minden, ahogy a nagykönyvben meg van írva. A kihallgatással viszont lesznek gondok. Sajnos nincs tapasztalt szakemberünk.
Lukasz Sloan felé bökött a fejével.
Sloan a legjobb kihallgató tiszt az államban.
Sloan a rendőrfőnökre vigyorgott. Tényleg így van? Szerénykedett.
Hát ez esetben örülnék, ha nélkülözni tudnák egy kis időre, mondta Krausz. Persze, csak ha az ideje engedi.
Én benne vagyok, válaszolt Sloan. Ha túlóra az, túlóra.
De megkérhetném, hogy körülszimatoljon kicsit Minneapolisban,
élt az alkalommal Krausz. Sloan kérdőn nézett Lukaszra.
Szeretnék még néhány dolognak utána nézni. Cheryl épp egy csavargó ügyében nyomoz, de még nem jutott túl messzire. Mit szólnál, ha ő nézne körül?
Lukasz bolintott.
Rendben, délután felhívom hazafelé menet. Ha megtudsz valamit ezekről a tagokról, csörögj oda.
Megkérem, hogy beszéljen Kreszgi feleségével.
Ellenőrizze a barátnőit. Vagy a barátait, fűzte hozzá Sloan.
Megkérem, hogy először a munkatársait kérdezze ki, a titkárnőjét és a többit.
Lukasz Krauszra nézett.
Nem akarom beleütni az orrom a nyomozásukba.
Dehogy, ne izgassa magát,
nyugtatta meg Krausz sietve.
Minél inkább beleavatkoznak, annál jobb. A legjobb embereim két farkú kiskutyák születésével vannak elfoglalva. A többiekről pedig jobb nem is beszélni.
Úgy hangzik, mintha problémái lennének, jegyezte meg Sloan. Először Arn, aztán ez a Ralph.
Átmeneti nehézségek, fintorgott Krausz, majd hozzátette. Na nézzék, új fiú vagyok itt. 25 évig országúti járőr voltam, aztán múlt ősszel rendőrfőnöknek választottak. Az iroda legalább 50 évvel elmaradt a korától, teli van haszna vehetetlen ipségkel, mindenki valakinek a rokona. Időbe telik, hogy véget vessek az őskori állapotoknak. Szükségem van a segítségükre, és hálás vagyok érte.
Hát, rendelkezzék velünk, mondta Lukasz. Krausz bólintott.
Köszönöm.
Azt hitte, utálni fogja a beképzelt Minneapolis-i fickókat, de nem így történt. Sőt, bizonyos mértékig még rokonszenvesnek is találta a városi fiúkat. Különösen Sloant, de Devenporttal is megbarátkozott, bár a mokaszín és a méreg drága ruha sem zavarta. Lopva végigmérte Devenportot. Első pillantásra nyálasnak tetszetett, de ha jobban megismered, rájössz, hogy a látszat csal. Különösen, ha már láttad azt a kegyetlen mosolyt felvillani az arcán.
Nem hiszem, hogy túl messzire kéne keresgélnünk,
tette hozzá.
Ami azt illeti, szerintem az orrunk előtt van a megoldás. A szálak a Citizbe vezetnek.
A verandához érkeztek, és Sloan nyugodt hangon megszólalt.
Hát akkor gyerünk, szorongassuk meg ezeket a városi népeket. Lássuk, nem túl idegese valamelyik.